Oké. Ki szereti Francis A. Schaeffert? Te szereted. Ki nem szereti Schaeffert? Én nagyon szeretem Schaeffert, úgyhogy a közömbösségetek felháborít. Jó. Schaeffer egy modern gondolkodó, egy modern teológus, egy filozófus igazából, aki Svájcban él, már meghalt, élt, létrehozott egy központot, egy zarándokhelyet, ahova gondolkodó, kereső emberek elmehettek, hogy megpróbálják megérteni az életet és választ találni a mély kérdésekre. Igazából az én gondolkodásmódomat leginkább talán így az apologetika szintjén Schaeffer formálta. Nem annyira a tényanyag szempontjából, hanem az emberekhez való viszonyulás, az érvelés, a meggyőzés mikéntje, az elveszett emberhez való viszonyulás szempontjából. Schaeffer egy nagyon okos ember, aki nagyon-nagyon érti a modern ember dilemmáját. A könyvei az Aki van, és ő létezik és nem hallgat, gyakorlatilag egy csodálatos korkép, ha lehet így mondani. Az Aki van végignézi az emberiség történelmét, a művészet, a tudomány és a vallás szempontjából végignézi az emberi gondolkodásmód változását és fejlődését. Emlékeztek, beszéltem róla, hogy az emberek a kétségbeesés vonala alatt élnek már a napjainkban. Az 1910-es, 20-as, 30-as évektől igazából szétvált az alsó és a felső szint, az alsó szinten minden logikus, racionális, de halott, a felső szinten pedig el kell dobnunk az agyunkat ahhoz, hogy bármilyen választ találjunk. Tehát a hit szintjén az ember elvesztette a reményét abban, hogy tényleges válaszokat kapjon. És igazából ez az egész gondolatmenet, ez Schaeffertől van, ő nézi így végig az emberiség gondolkodásmódjának a változását. Aki a másik könyve, az ő létezik és nem hallgat, pedig gyakorlatilag a filozófiai utat tárgyalja, a teljes filozófiai bizonyítást nagy részletességgel. Amiről most beszélni szeretnék, az a modern apologetika, azaz konkrétan arról a helyzetről, amikor egy olyan emberrel beszélgetsz, aki számon kéri rajtad a hitedet, aki kérdez, aki kíváncsi, és akinek van egy világképe, amely merőben különbözik a Biblia által definiált világképtől. Hogyan tudod megközelíteni ezt az embert? Hogyan tudod megközelíteni a modern embert, a relativizmusban élő, a valóságtól lassan, de fokozatosan elszakadt, elrugaszkodott embert? Hogyan tudsz okosan, bölcsen, de nagy-nagy együttérzéssel és szeretettel bánni az emberekkel? Mert igazából az apologetikának ez a másik nagy célja. Ugye az egyik az, hogy neked adjon erőt, hogy neked adjon egy megalapozott hitet. Amikor rossz napod van, rossz hónapod, rossz éved, rossz évtizeded, akkor is tudhatod, hogy miben hiszel. Oké? Nem érzel semmit, a hullámok összecsaptak a fejed fölött, Isten elhagyott, és úgy érzed, hogy zuhansz, de a józan eszed még mindig tudja, amit tud. A bizonyítékok még mindig állnak, a tények még mindig magukért beszélnek, és bizony esetleg mindenfajta belső, érzelmi, nem is tudom, támogatás nélkül is megmaradhatsz a meggyőződéseid mellett. Az apologetika egy nagyon erős dolog. Oké? Amíg józan tudsz maradni, addig megtartja a hitedet. És persze nem elégszünk meg ezzel. Ugye élő hitünk van, és nagyon ritkán kell visszanyúlnunk oda, hogy tényleg van Isten? Mert megéljük, megtapasztaljuk minden nap, de ha egyszer vissza kéne oda nyúlni, nem lenne semmi probléma. Tehát, de a másik, és azt hiszem ez az általunk gyakrabban használt módja az apologetikának, az az elveszett embernek a szeretete, ez a legjobb szó. az elsőnek a meggyőzése jutott az eszembe, ami nem cél. Mi a cél? Szeretni az embereket. Isten szereti az embereket. És mert szereti őket, ezért nem akarja, hogy bárki elvesszen. Hogy bárki is elvesszen. Fontosak vagyunk. Mi is fontosak voltunk neki. Eljött, értünk. De ugyanígy fontosak mások is. És mi vagyunk az ő hírnökei. Mi vagyunk, akik az ő nevében elmehetünk. Isten azt mondja, hogy nem én megyek el személyesen, kérlek menj el te az én nevemben, menj el helyettem. És ez az, amiről beszélni szeretnék, hogy a modern emberrel hogyan érthetsz szót. Nagyon kell értened, hogy nem olyan egyszerű. Ha felszínesen kezeled, ha nem veszed magadnak a fáradtságot, hogy lehajolj oda, ahol ő van, akkor könnyen elképzelhető, hogy a szavaid nem fogják elérni őt. Bár hallani fogja a hangokat, bár hallani fogja a szavakat, de a hatásuk elmarad. Úgyhogy erről szeretnék beszélni, viszont mielőtt ezt megtennénk, szeretném, ha imádkoznánk, hogy ez tényleg bejusson nekünk is, tehát mi is azok közé tartozzunk, akik nem csak hallják a hangokat, hanem megérinti mindez a szívüket. Úgyhogy Jézus, arra kérünk, hogy elevenítsd meg ezeket a szavakat, tedd belénk gyökeresedett mély valósággá, olyan alappá a lelkünkben, amellyel aztán tényleg szolgálhatunk mindazok felé, akik felé szükséges. Szeretettel, megértéssel, gyengédséggel, de mégis nagy bölcsességgel és határozottsággal. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen. Oké, az első a kommunikáció, amiről beszélni szeretnék egy picit. A kommunikáció ugye oda-vissza való információ áramlást jelent. Nem csak közlést, hanem hallást is, és a hallottakra való reagálást. Oda-vissza áramlik az információ. És a kommunikáció akkor tölti be a célját, a feladatát, hogyha a befogadó elméjében megtörténik annak a képnek a leképződése, az a megértés, amivel kezdeményezted a kommunikációt. Tehát amit meg akartál fogalmazni, ami a te fejedben gondolatként megszületett, annak egy minél pontosabb, minél mélyebb képe létre kell, hogy jöjjön a másik fejében. A szavak csupán eszközök, oké? És nem lehet az a célod a kommunikációt során, hogy elmondd a mondókádat. Mert nem az a cél, hogy elmondd a mondókádat. A cél a másik embernél a megértés és a hatás, amit gyakorolhatsz rá. Hatást kell gyakorolnod, és a hatás gyakorlással nincs semmi baj, ha nem manipulálsz és nem vagy erőszakos. Amíg tiszteled a másik ember szabad akaratát, addig bizony fel vagy rá jogosítva, hogy minden erővel és minden lehetőséggel hatást gyakorolj. A hatásgyakorlásnak a korlátait mindössze a szabad akarat tiszteletben tartása jelenti. És az jelent korlátokat, oké? Tehát nem manipulálunk és nem erőszakoskodunk, nem lesz ma időnk erről beszélni, de ha ez érdekel, kérdezz majd meg. Oké, van néhány probléma, amit le kell küzdened, és hetet fogok mondani. Azt hiszem, ezeket fogom visszakérni a dolgozatban is. Oké, az első nyelvi probléma. Ugye nyilvánvaló ez akkor, amikor egy lengyellel próbálsz beszélni, miközben te magyar vagy, és magyarul beszélsz. De jelenthet ez problémát akkor is, amikor a szavak értelmezésében nagy különbség van. Ugyanazt a nyelvet beszéljük, magyarul beszélek én is, meg te is, de én azt mondom, hogy Isten szeret téged, és a másik pedig valami egész mást hall. Se az Isten szó, se a szeretet szó nem azt jelenti neki, amit neked. És használtál szavakat, amikkel hordoztál egy gondolatiságot, át akartál vinni egy gondolatiságot, de az ő nyelvében ezek a szavak nem azt a gondolatiságot hordozzák, amit te üzenni akartál. Nem azt a nyelvet beszéled, amit a másik ért. Oké, a második pont az idő. Végül is ezek mind ugyanak körül fognak forogni a félreértésről. Ugye az idő jelenti azt, hogy a szavaknak a jelentése, a tartalma megváltozik. ahogy haladunk előre az időben. Tehát mondjuk, mit tudom én, 50 évvel ezelőtt még az a szó, hogy bűn, még jelentett valamit az embereknek. Ma már, ha hallja is azt a szót, hogy bűn, talán a büntető törvénykönyvre gondol, vagy valamilyen szektás mozgalomra, de talán, vagy vallásosságra, bigott vallásosságra esetleg, de biztos, hogy egész másképp reagál például a lelkiismerete erre a szóra ma, mint 50 évvel ezelőtt. Én emlékszem, nekem nem volt semmi bűntudatom a bűn szó hallatán. Úgy értem, nem is értettem, hogy miről beszélnek egy darabig. Aztán persze értettem, csak a bűn szó önmagában nem hordozta azt a tartalmat, amelyet nekem meg kellett volna értenem. Ez a második, tehát az idő, mint tényező. A harmadik az eltérő társadalmi közeg. Nem tudom, hogy észrevetted-e, hogy mondjuk, ha egy nagyon egyszerű emberrel beszélsz, akkor nem, te nem használhatod azt a nyelvezetet, amit amúgy használsz, mert egyrészt, oké, nem kerülsz elég közel hozzá, azt mondja, hogy te egy ilyen piperkőc okoskodó kis tudálékos valaki vagy, meg az is lehet, hogy meg se érti. De fordítva is, ugye? Tehát amikor egy intellektuális emberrel beszélsz, akkor lehet, hogy nem szabad neki annyira leegyszerűsíteni, hogy sértésnek vegye. Oké. Egyszerűen a társadalmi különbségek arra szólítanak fel, arra kérnek, hogy állj meg, lassulj le annyira, hogy ráhangolódhass a másik emberre. Oké, a szeretet igazából ezt követeli meg. Ha szeretsz egy embert és hatni akarsz rá, akkor bizony időt és energiát kell szánnod arra, hogy megértsd őt, megértsd az ő nyelvét, megértsd az ő helyzetét, és aztán az ő nyelvén tudsz szólni hozzá. És ez tényleg nem mindig egyszerű. Elképzelhető, hogy definiálnod kell szavakat annak érdekében, hogy használhassd őket. Nem kerülheted el, hogy használd az Isten szót, a bűn szót, a szeretet szót, de ne indulj ki abból, hogy a másik azt érti alatta, amit te. Ugye a szeretet az kölcsönös hasznot jelent. Oké, a vőlegényem, a mennyasszonyom szeret, mert. Oké. Meg is szoktuk ezt csinálni. Miért szeretsz engem? Megkérdezzük egymástól. Tehát egy egész más képünk van a szeretetről. A feltétel nélküliség ott sincs benne. Oké, Isten sokszor egy meghatározatlan vallásos érzést jelent. Egy valami van, valaminek lennie kell, de nem egy történelmi alakot, nem egy valóságosan létező lényt, egy teremtőt, hanem néha csak a gyűjtő fogalma a természet felettinek, vagy valami ilyesmi, vagy önmagamnak. Oké, Isten, beszélsz Istenről, de amikor azt mondod, hogy Isten, magamra gondolok. Én is hiszek Istenben, és én vagyok az, bennem lakik, Isten bennem van. Valószínűleg, amikor beszélsz valakivel, elsősorban nem is lenne szabad ezeket a szavakat használnod, hanem rögtön a definícióval kell kezdened. És csak utána vigyeztheted hozzá ezt a szót, és onnantól akár meg is ismételheted, hogy tudod, arra gondolok, hogy ő feltétel nélkül elfogad téged. Nem azért, mert a hasznára vagy, az a szeret. Oké, de ez egy definíció volt, és nem csak egyszerűen a szeretet szó használata. Aztán a negyedik pont, hogy a keresztény szakzsargon használata legtöbbször, tehát nem csak, hogy elvéti a célját, de kimondottan negatív hatást gyakorol. Oké. Az ortodox evangéliumi közhelyek szajkózása. Nem csak, hogy nem értik, de bebizonyítják, hogy te is egy ilyen vallásos fura figura vagy, aki már beszélni se tudsz rendesen. Ó, az Úr kegyelme olyan érezhető volt, és ugye te is érzed, és tényleg... A kenet alatt ez mindig így van velem. Király. Megtaláltuk a közös hangot. Szuper. Orvosod van. és közben lehet, hogy a gyülekezetben beszélgetünk így. És még értem is, hogy mit akarsz mondani. Oké, tehát hogyha akarsz szakkifejezéseket használni, magyarázd meg őket. És megint kezd a magyarázattal, és aztán vigy ezt hozzá a szót, és a szót csak azért használd, hogy ne kelljen mindig megismételned a magyarázatot. De légy biztos benne, hogy a tartalmát kommunikálod annak a szónak, és nem csak a szót. Ha ezt nem tesszük meg, akkor egy befelé forduló, elszigetelt, belső nyelvhasználó csoporttá válunk, akiknek semmi köze nincs a többi emberhez, sőt, kirekesztik a többi embert. Sőt, nemhogy nem szeretik őket, hanem egy ilyen, hát öregem, te nem vagy ilyen, mint mi. Nem vagy ide való, abból is érezheted, hogy egy szót se értettél abból, amit mondtam. És Isten pont annyira szeret, hogy pont annyira magyarázza el neked, hogy mit akar mondani, mint amennyire én most elmagyaráztam. Úgyhogy sok sikert. Úgyhogy nem tesszük ezt. Jó, aztán az ötödik, hogy nincsenek mechanikusan alkalmazható szabályok. Minden ember egyedi. Ha van egy jól befutott dumád, ami biztos, hogy lesz, ha sokat beszélsz emberekkel, légy óvatos használni. Egyetem persze használd, hogyha megvannak azok a szavak, amikkel valamit nagyon jól el tudsz magyarázni, de mindig légy kritikus vele. Tehát mindig mondd azt, hogy uram, ezt kell most mondanom? Mondanám, mert ezt könnyen mondom, de ezt kell most. És akkor ne mondd. És hogyha megint előjön, hogy muszáj mondanod, akkor elmondhatod. De hogy ez arról szól, hogy figyelned kell a másikra. Tényleg meg kell hallanod, amit mond neked. Aki ő, és ami ő, és amiben van. Nem tudod. Persze tudod, de nem tudod. És ha tudod is, de nem bizonyítottad be neki, hogy meghallgatod, és megérted, és meg akarod ismerni őt, akkor bebizonyítottad, hogy nem szereted. Hogy igazából ő, mint ember, nem érdekel téged. Hogy te is csak egy olyan vagy, akinek az a dolga, hogy a vallását lenyomja valaki másnak a torkán. Te mondani akar valamit, épp levegőt vesz, és te közbe vágsz, és mondod a tiédet tovább. És persze megtörténik néha, és néha ott is a helye, mert ő is olyan, hogy a magáit akarja mondani, és most már hallania kellett volna valamit. Persze. Inkább csak azt mondom, hogy légy érzékeny, légy ott minden egyes beszélgetésnél. A hatodik, hogy nem szabad elfelejtened, és ez talán az egyik legnehezebb, hogy az az ember, akivel beszélsz, Isten képére van formálva, és értékes. Ő olyan, mint te, a mi fajtánkból való. És egyetlen egy különbség van közte és közted, hogy te már igent mondtál arra, amire ő talán csak ezután fog. Tiszteld azt az embert. Emeld önmagad fölé. Ő az eljövendő korok egyik uralkodója, és megtiszteltetés, hogy beszélhetsz vele. Ő egy ember, Isten képére teremtve. Tiszteld és szeresd. Érdemes ezen elmélkedni, mert ha ezen sokat gondolkozol, akkor a szívedben megjelenik egy nagyon egészséges félelem. Nekem volt az életemben egy időszak, amikor nagyon-nagyon sokat egyedülálló voltam még, nem kellett dolgoznom, nagyon sokat beszélgettem emberekkel. Tehát ilyen fél napokat azzal töltöttem, hogy így találkoztam emberekkel, és befektettem. És emlékszem, hogy akkor Isten nagyon sokat tanított erről, hogy az emberek értékesek, hogy micsoda megtiszteltetés, hogy nem én osztom az eszet, hanem én azt abban a megtiszteltetésben van részem, hogy beszélhetek valakivel, aki Isten egyik eljövendő uralkodója lesz. Mint amikor te vagy a dadus a király házában, oké? És a királyt fogod a kezedben, az eljövendő királyt, oké? Most még csak egy csecsemő, de ő egy király. És ahogy ez ott van benned, mint előfeltevés, bizony úgy viszonyulsz az emberekhez, ami nagyon-nagyon megérinti őket. Tehát ez nem egy eszköz, csak valóság, oké? Tehát tükröződik valami abból, ahogy Isten viszonyul hozzánk, és emlékszem, hogy emberek ki voltak akadva azon, amit átéltek. Mert többnek érezték magukat csak attól, hogy beszéltünk, mint amik azelőtt voltak. Közben épp összeomlott a világképük, mert a beszélgetésnek ez lett a végeredménye, hogy kiderült, hogy tévednek egy csomó mindenben. De mindez úgy zajlott, hogy egy hatalmas előrelépés volt a számukra. És mondom, semmi más titka nem volt, csak hogy ezen gondolkoztam sokat, Isten kényszerített rá, hogy mi az értéke egy embernek. És az, ami ennek az ellenkezője, hogy lenézel valakit, mert még nem hívő, mert másképp gondolkozik, mert esetleg butasságokat gondolkozik, és mond, az elfogadhatatlan. Tehát én is mondtam butasságokat. Tehát úgy értem, olyan hülyeségeket gondoltam és hittem, amit kinevetni is lehetne, nem csak oké, lenézni, de vajon Isten ezt tette? Nem tette, nem. Hanem elkísért engem tovább az utamon. Oké, a hetedik. Tehát itt kettőt kicsit keverem. Tehát ugye az előzőnek a lényege az volt, hogy szeretettel kell fordulnod hozzá, a helyébe kell képzelned magad, és tényleg látnod kell a problémáit megértéssel. És a hetedik volt ez, amit mondtam, hogy ő is a mi fajtánkból való, és rendkívül értékes. Tiszteld őt. Jó, oké. És itt jön a tanítás. Hogyan győzöl meg egy embert? Hogyan veszed el valakinek a világképét, és helyettesíted a kereszténységgel? Hogyan veszed el Balázs laptopját? Adsz helyet egy másikat, így van. Ez egyetlen mód. Nem tudod elvenni tőle. Csak meg tudod mutatni, hogy van egy jobb, igen, tehát ennél talán jobb az, tehát mondjuk ez nem jó példa, mert a Balázs laptopja jó és működik, de ha mondjuk nem működne, tehát tényleg csak megszokásból hozná magával, de be se tudná kapcsolni, akkor a feladatunk az lenne, hogy szembesítsük őt azzal, hogy a laptopja nem működik. És utána, amikor a szükség fel is már definiálódott benne, hogy kéne egy másik, akkor adnánk neki egy másikat. Most ez nagyon egyszerű így alapból, de hogyan történik ez egy emberrel és a világképével. Oké. Az első dolog, amit tudnod kell, hogy modern emberrel beszélsz. A modern ember egy másik világban él. Oké. Nem a tiédben. Másik világban. Meggyőződésesen, vagy legalábbis felszínes meggyőződéssel, de elrugaszkodott a valóságtól. Oké, amit látnod kell, hogy minden embernek vannak előfeltevései. Legyen az egy professzor, vagy egy boltoslány, vagy egy kőműves. Minden ember egy sor előfeltevést hordoz magában. És ezeknek az előfeltevéseknek, egyébként ezeknek az összességét hívhatjuk világképnek, filozófiának. Oké? Van egy képe a valóságról, vannak feltételezései, feltevései, amelyek mind kijelölnek egy irányt. Oké? Az előfeltevéseknek vannak logikai következményei. Amikor meghúzol egy egyenest, azt meghosszabbítod, az az egyenes eljut valahova, mutat valami felé. Ugyanígy a logikában, ugye van egy előfeltevésem, az mutat egy következtetés, illetve egy végkövetkeztetés felé. És megint nem hoztam filcet, vajon valamelyikötöknek van-e? Mindegy, akkor mutatom. Jó a szemetek? Felső ábra. Itt van az ember, és itt van a nem keresztény előfeltevéseinek a logikai következménye. És amit tudnotok kell, hogy minden ember, hogyha következetesen kitartana az előfeltevései mellett, és következetesen végig gondolná, hogy amiben hisz, az mit is jelent, akkor ezekhez a végkövetkeztetésekhez kellene, hogy eljusson. Feszegettünk ilyeneket, ugye? Hogyha a valóságunk végső oka személytelen, akkor az ember személyessége megmagyarázhatatlan, valójában nem létezik. Akkor az ember egy gép. Viszont, hogyha egy gép vagy, akkor úgyis bánhatok veled, mint egy géppel. Az erkölcs ebben az esetben nem létezik, csak statisztikai etika, vagy az erősebb etikája. Úgyhogy, ha én vagyok az erősebb, és mi vagyunk többen, akkor kiírthatunk téged, ha úgy szeretnénk. És nincs semmilyen alapod rá, a világnézeted szerint, hogy azt mondd, hogy ez nem helyes. Mert ami van, az helyes, hisz olyan, hogy erkölcs nincsen. Csak a lét erkölcse és etikája. Minden, ami van, az helyes. Ez az egyik logikai végkövetkeztetése annak, hogy a személytelen eredetből indulunk ki. Viszont a legtöbb ember nem képes következetesen élni a saját filozófiája szerint. Mert hogy minden ember, akár intellektuális ember, akár egy kőműves, aki egyébként megjegyzem lehet nagyon intellektuális, épp minap találkoztam egyel, aki lenyűgözött, de nem ez a lényeg. Tehát akár egyszerűbb ember, akár bonyolult, gondolkodó emberről van szó, minden ember a valóságban kényszerül élni, ahol a valóság két oldalról szorítja őt. Az egyik az ő belső tapasztalatai önmagával. Az ember saját maga. Mindaz, amit tud magáról. Az emberi mi volta. Hogy szeretetre vágyik. Hogy nem képes úgy gondolni magára, mint egy gépre. Hogy szükségei vannak. Cél, értelem, erkölcs, állandóság, szeretet. Ember vagyok. És ennek a valósága minden külső tapasztalattól függetlenül belülről körülvesz engem. Nem tudom, értitek-e, mire gondolok? Arra vágysz, hogy az életednek legyen célja. És tök mindegy, hogy mit magyarázol magadnak, hogyan intellektualizálsz, hogyan dumálod be magadnak, hogy nincs szükséged rá, hogy az életednek legyen célja. Újra meg újra úgy ébredsz föl, hogy hiányzik ez neked. Ugyanígy a szeretettel, az erkölcsel és így tovább. Oké? A másik, ami a filozófiától függetlenül szigorúan körülvesz téged, az a külső valóság. Úgyhogy az egyszerű tény az, hogy a valóságot, akár külső, akár belső, a Biblia írja le pontosan, a kereszténység, mint filozófia definiálja. Most amikor egy embernek nem keresztény előfeltevései vannak, azaz nem keresztény világképe, és annak vannak logikus végkövetkeztetései, akkor bizonyosan, a nem keresztény előfeltevések végkövetkeztetései és a valóság között különbség van. Oké? Tehát én élek egy valóságban, megtapasztalok valamit nap mint nap, de gondolkozom erről a valóságról egy olyan módon, amit nem tapasztalok meg nap mint nap. És egy feszültségben élek. Van egy különbség, egy rés a között, amit én hiszek a valóságról, és a között, amit nap mint nap megtapasztalok. A filozófiámtól függetlenül két dolog mindig, minden nap arcul csap valahogy. Az ember voltam, a tudásom önmagamról, és a külső világ tényei. Úgyhogy a helyzet az, hogy az ember nem teremthet magának saját univerzumot. Mert valójában ezt tesszük, a világképünkkel, a filozófiánkkal teremtünk egy univerzumot, létrehozunk egy szubjektív valóságot, és ebben élünk. A baj csak az, hogy ez a valóság tényleg szubjektív, nem válik objektívvé, csak nagyon kis mértékben, ugye, ahogy befolyásolhatjuk a környezetünket. De Isten úgy teremtette meg a világot, hogy az újra meg újra betörjön a mi kis világképünkbe. Tehát én azt hiszem, hogy minden relatív, de aztán a dolgok elég abszolútok, amikor úgy jönnek felém. Én azt hiszem, hogy nincs szükség szeretetre, a szeretet csak egy kémiai folyamata a lelkünkben, és ha elég csokit eszek, akkor nem kell. De aztán 3 év után, miután ezt vallom, és esténként teresírom a párnámat, elég nehéz tartanom magam ehhez az elképzeléshez. A valóság újra meg újra arcot csap. Úgyhogy minden ember, aki a keresztény filozófiától eltérő filozófiát vall, egy ellentmondásban él. Egy feszültségben. És minden ember attól függően, hogy épp milyen fázisban van, e között a két szélsőség között él. Az egyik a valós világ, és a tapasztalata önmagával kapcsolatban, a másik pedig a nem keresztény előfeltevéseinek a logikai végkövetkeztetése, a másik szélsőség. Az egyik oldalon a filozófiájától szakad el, de a valóságban él, a másik oldalon pedig a filozófiájában él, és a valóságtól szakad el. És persze a legtöbb ember nem szélsőségesen él, hanem valahol a kettő között, és kicsit mocorog is, attól függően, hogy épp az érdekei mit kívánnak, ugye, kicsit erre, kicsit arra húz. De úgy többnyire azért megállapodnak valahol. És van, aki közelebb van a valósághoz, de mégis hülyeséget beszél, valaki pedig totál hülyeséget beszél, és nagyon el is van szakadva már a valóságtól. Legalábbis úgy látjuk, hogy oké, nem, tehát tényleg el van szakadva. De amit tudnod kell, hogy bármennyire is határozott egy ember, bármennyire is takargatja és rejtegeti, a feszültség ott van. Ha más nem, tudat alatti szinten az agya összerakja az eltérést, a világképe és a mindennap megtapasztalt élmények között, a valóság között. A feszültség ott van. És ez a feszültség minden emberben másképp jelenik meg. Legtöbbször a személyes szükségeink kapcsán, a szeretet kapcsán, valahol a szépség válik rendkívül fontossá, az önmegvalósítás, a racionalitás, a nem léttől való félelem, a cél és értelem az életben. Minden embernek van egy gyenge pontja. Minden embernek van egy olyan pontja, ahol ez a feszültség már-már elviselhetetlenné nő vagy készül nőni. És ha szót akarsz érteni a modern emberrel, akkor az egyetlen pont, ahol meg tudod őt érinteni, ahol lényegileg tudsz vele beszélni, az ez a feszültségi pont. Úgyhogy rá kellene jönnöd, hogy mi az, ami fontos neki. Mi az, amin esténként gondolkozik. Mi az, amire választ keres és nem talál. Mi az, ami gyomorfekét okoz neki. Hol elviselhetetlen az ellentmondás, az ő filozófiája és a való élet, a külső és belső valóság között? Tudnod kell, hogy ahhoz, hogy az emberek egyáltalán élhessenek, miközben nem keresztény előfeltevésekkel élnek, következetlenségben kell, hogy éljenek. Tehát például ez egy nagyon vicces példa. Van ez a híres filozófus, annyira híres, hogy a nevét is elfelejtettem. Igen, ez a John Cage. Ő egy káosz elméletben hitt, véletlenszerű zenét szerzett. Tehát leült, kalimpált a zongorán, és fölállt, és vastapsot kapott. És azt mondta, hogy azért csak kalimpál, mert abban hisz, hogy a valóságban káosz létezik, nincs rend, nincs rendezettség, nincs értelme a dolgokat harmonikusan összerakni. Azt hiszem a leghíresebb műve a Csend volt, ahol 5 percet ült a zongora előtt, anélkül, hogy hozzányúlt volna. És ez nagyon aranyos, tehát úgy értem, tényleg határozott, van egy filozófia, egy világképe. De aztán, amikor gombászni ment, mert ez volt az egyik szenvedélye, a gombászás, akkor bizony nem evett meg minden gombát. Vagy bizony kiválogatta a mérges gombákat és a nem mérges gombákat. Amikor gombászni kezdett, akkor egyszer csak felismerte a rendet és a következetességet a valóságban. És hát nyilván az élete ezer más területén is megalkuvásban élt, következetlenségben, mert lehetetlen Isten valóságában úgy élni, minthogyha a mi valóságunk lenne. Ahol Isten törvényei uralkodnak, úgy élni, minthogyha nem az ő törvényei uralkodnának, hanem a miénk. Ugye ezt mondtam, mindegy, hogy mit gondol az ember, nem teremthet magának saját univerzumot. Isten univerzumában kell élnie, ahol Isten univerzumának a valósága térdre kényszeríti a legelvetemültebb gondolkodót is. Úgyhogy tudnod kell, hogy az emberek bizonyos értelemben következetlenségben élnek. Úgyhogy mi az, amit tenned kell ahhoz, hogy segíthess neki? Ugye itt van a nem keresztény előfeltevéseinek a logikai végkövetkeztetése, vagy sei. Oké, tehát itt kéne élnie. Oké? Én egy állat vagyok, vagy nem, egy gép vagyok, erkölcs nincs, nem probléma, hogy a fiam narkós, betörő gyilkos lett, mert ő csak ezt az utat választotta. Hitlernek igaza volt, és én is csak arra hajtok, hogy egy kicsit jól érezzem magam holnap, az életnek úgy sincs értelme. Oké? A másik oldalon pedig a való világ van, ahol nem bírja túltenni magát azon, hogy a fia egy narkós gyilkos lett, és félelmetes bűntudat gyötri, amiatt, hogy elszúrta, mint apa, hogy nem tehet semmit azért, akit szeret, és hogy végtelen elveszettségben él, ahol habár szeretne élni, nem talál életet. És ahol, miközben ő így gondolkozik, nagyon sok embert lát maga körül, aki viszont él, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy él, ő van csak kirekesztve. Oké, tehát a valóság. A hétköznapokban senki se él a két szélsőségen, hanem valahol itt középen, ahol az ellentmondás még elég kicsi ahhoz, hogy ne bukjak le, ahol még megmaradhatok a filozófiám mellett úgy, hogy viszonylag kevés ellentmondásba ütközök. Megmaradok ott, ahol a feszültség a legkisebb. Oké? És nem nagyon gondolkozom, nem nagyon vakargatom a dolgokat, mert itt egyensúly van. Oké? Az én igazságom itt még életben maradhat. Most amit tenned kell, amikor segíteni akarsz valakinek, hogy óvatosan, de határozottan, igazából egyetértve vele, a saját filozófiájának a végkövetkeztetései felé terelgeted, tolod, taszigálod. Igazad van. Szerintem tényleg gépek vagyunk. Azok kell, hogy legyünk, hisz ha a személytelenből indulunk ki, akkor valójában a személyesség nem más, mint bonyolultság. Oké? Személytelen és bonyolultság. Nincs minőségi különbség. Oké? A számítógépet baromi bonyolult, de attól még csak egy gép, nem? Tehát az értéke annyi, amennyit fizettél érte. Ha akarod, akkor kidobhatod a szemétbe, és semmi problémát nem jelent, igaz? De akkor vajon nem tehetjük ezt meg egy embertársunkkal is? Főleg, hogyha sokkal rosszabbul működik, mint mi, és haszontalan hozzánk képest. Mondjuk hajléktalanokkal. De ha megtehetjük a hajléktalanokkal, akkor lehet, hogy megtehetjük a társadalom más rétegeivel is, nem? Tehát például te sikeres vállalkozó vagy, igaz? De ha valaki mondjuk nem termel nyerességet igazából senkinek, akkor miért fizetnénk utána, ugye? Mert hát csak egy gép, nem? Tehát egy olyan gépet, ami nem hasznos, azt kidobod, nem? Azt leselejtezzük. De mi van akkor, hogyha esetleg már te se termelsz profitot? Akkor téged is leselejtezünk. Végül is ez egy szép jövő. És gondolkozol vele. Mész a logikájának, a filozófiájának a vége felé. És persze szeretettel, óvatosan, lassan. De elviszed őt oda, ahol az ellentmondás, a való élet, a valós világ, a tények és az ő filozófiája között olyan nagy, hogy elhordozhatatlanná válik. Tudnod kell, hogy minden ember, és ez ugyanez a gondolat, egy tetőt épített maga fölé, mert bizony megtapasztalják az emberek, hogy ellentmondás van, feszültség van, hogy a valóság külső és belső tényei kőként záboroznak az ő filozófiájára, és bizony ütéseket mérnek rá nap, mint nap. És az emberek nem filozofusok legtöbbször, csak élni akarják az életüket valahogy, és nem akarnak ők nagyon mélyek lenni, csak ezt gondolom, én ebben hiszek, hagyjál békén, és megvédem a kis filozófiámat. Ne zavarj össze a tényekkel. És valójában ezt a fedőt, ezt a védelmi rendszert távolítod el róla, amikor e felé tessékeled. Kiteszed őt a valóság tényeinek. Úgyhogy miközben ezt teszed, tudnod kell, hogy egy nagyon, tehát egy nagyon merész dolgot csinálsz, oké? Okay? Az egyetlen alapot arra, hogy ezt megmerjük tenni, az adja, hogy tisztában vagyunk vele, hogy a valóságról beszélünk. Hogy nem a saját filozófiánkat tukmáljuk, hanem a valósággal való összhangot keressük, és őt a valóságba akarjuk visszavezetni. Tudjuk, hogy Isten ténylegesen létezik, hogy ő ténylegesen bűnös Isten előtt, hogy a földi életének az egyetlen boldogulása Istenen keresztül lehetséges, és az élet a halál után nagyon is valódi, vagy kárhozat, örök halál, vagy üdvösség, örök élet. És tisztában kell lenned vele, hogy amikor valakinek ilyen módon lerombolod a világképét, mert ez történik. Tehát amikor tovább tessékelsz valakit ezen az úton, és ő jön veled, akár az öngyilkosságig is eljut. Schaefer beszél róla, hogy sokszor félt attól, hogy a tanítványai öngyilkosok lesznek. Ugye ezek nem hívő emberek voltak, ezek világi gondolkodók voltak, akik oda zarándokoltak, hallottak róla, hogy itt van egy menedék, és ahol jókat lehet filozofálni, és van egy tanító, aki... És egy lány egyszerűen öngyilkos is lett, nem halt bele, később megtért, de kell, hogy értsd, hogy ez nem lehet egy intellektuális csata, ahol te legyőzöd a másikat, nem játszhatsz a másikkal a fölényedet fitoktatva. Nagy-nagy érzékenységgel kell ezt tenned, és csak addig kell vezetned őt, ameddig készé nem válik arra, hogy elfogadja az evangéliumot. Az egyetlen mód viszont arra, hogy odaadhassd az evangéliumot, az, hogy ő felismeri a szükségességét. Felismeri a valóságát és szükségességét. Úgyhogy amikor a fedőt eltávolítottad, akkor bizony hamar eljön az a, tudod, az elcsendesedés. Oké, egy darabig vita van, lehet, hogy vita van, egy darabig védekezés van. De aztán van az a pont, amikor az illető, de akkor mi a bánat a megoldás? Oké, és lehet, hogy ez hetekig tart. Tehát úgy értem, nálam, én amikor valakibe így befektettem, ez többnyire ilyen 3 hónap volt. Tehát 3 hónapig rendszeresen találkozgattam valakivel. De ez alatt a 3 hónap alatt többnyire bejött a gyülekezetbe, megtalálta a helyét, és már nem volt rám szükség. De sokszor hetekig, tehát sok találkozás, mire egyáltalán eljutunk az evangéliumig. Befektetés, törődés egy emberrel. Ami nagyon érdekes, az az, hogy amikor valakinek így megmutatod, hogy a világképe milyen mérhetetlenül ellentmond a tényekkel, és ezért tarthatatlan, valójában azt teszed, hogy először nem a Biblia igazságát adod neki, nem a specifikus kijelentés igazságát, hanem az általános kijelentés igazságát adod neki. Először a valós világ üzenetével és evangéliumával szembesíted, amely elveszi a biztonságát, rávilágít a szükségeire, megmutatja az elveszettségét. A bűnösségét sokszor nem, az még messze van. Schaefer erről beszél, hogy 50 évvel ezelőtt az emberek tisztában voltak vele, hogy bűnösek. A Biblia tanítja, hogy az ember nem csak bűnös, de halott is. Nem azt mondja, hogy meg fog halni, hanem már halott. Az ember, habár él, mégis halott, ahol a halál egy erkölcsi halál. Az Isten előtti bűn elválaszt minket Istentől, és ez az Istentől való erkölcsi elválasztottság halált jelent. És nagyon érdekes, hogy a modern ember az előbbit, a bűnösségét nagyon nehezen ismeri el, de azonnal tudja és érti, hogy mit mondasz, amikor azt mondod neki, hogy halott. Lehet, hogy nem ezekkel a szavakkal, de amit ez jelent, kozmikus magány, elidegenedés, elveszettség, 1000 ember között is egyedül, meghasonlásban önmagammal, a szeretteimmel, magányosan, igazából elszigetelten mindentől, halott. Oké, amikor valakinek eljött az ideje, akkor ezt tudja. Én tudtam. Én nagyon értettem. Az egész életnek semmi értelme nincs. Az egész úgy rossz, ahogy van. Egy őrült zsákutca, amiből nincs kiút. Az, hogy bűnös vagyok-e, az nem érdekel, de az érdekelt, hogy az élet értelmetlen. Hogy mindenki csak vaktában rohan, és azt se tudja, hogy mi után. Hogy baromi nehéz, hogy a vérünket adjuk, de semmi haszna. Hogy nincs egy végső magyarázat, egy végső révbejutás. Csak a küzdelem és a végén a nyomorult, magányos, csendes halál, ami ennyi küzdelem után már talán megszabadító. Valahogy így gondolkoztam az életről. Sikeres emberként, és sok embernek a vezetőjeként. És ezt kell, hogy ide kell, hogy elvezessd az illetőt. Ezt kell, hogy megtaláld, hogy neki ez micsoda. Sokszor azt találtam, hogy a hölgyeknél a szeretet hiány. Oké? Hogy bármit megadnának a szeretetért, ami viszont nem létezik. Keserűség. Szeretet iránti vágy, de aztán keserűség. Reménytelenség. Vagy naív álom, amiben még hisznek, vagy már kiábrándult, kiózanodott reménytelenség. A férfiaknál ugye az, hogy legyek valaki, és a cél, és az érte, hogy legyen értelme az életemnek, célja az életemnek. Sokszor a család. Oké, ott van az a feszültségi pont. A körül, ami a legfontosabb, és a körül, ahol a legnehezebb tagadni a tényeket, a valóságot. Ahol az élet már megpróbált engem. Ugye egy naív emberrel, egy büszke naív emberrel nehéz, mert ő még álomvilágban él. Ő azt mondja, hogy álmodtam egy világot magamnak. Ott állok a kapuj előtt, igaz? És adj erőt, hogy be tudjak lépni. Ő még azt mondja, hogy én zsebre teszem ezt. Oké? Tehát semmi gáz. De aztán, amikor élt eleget, akkor rájön, hogy nem tesz zsebre semmit. Hogy komoly kudarcok, komoly koppanás, komoly tragédia. Én emlékszem rá, ez bennem így fogalmazódott meg, hogy rájöttem, hogy az életet el lehet tolni. Mégpedig végleg. És nem tudtam, hogy hogyan. De az világos volt, hogy el lehet tolni. Túl sok embert láttam, aki eltolta már, és én is túl sokat hibáztam már. És csak azt nem tudtam, hogy egy nagy hibát kell elkövetni, hogy vége legyen, vagy sok kicsit, és nem tudtam, hogy melyik az utolsó a kicsik között, ahonnan már nincs visszaút. Félelem, úgy értem, bizonytalanság. Úgyhogy sokan kérdezik tőled, hogy hogyan éljünk. Honnan tudjam? Hát onnan, hogy te vagy a vezetőnk. Nagyon, nagyon nehéz helyzet. Itt volt az én feszültségi pontom. És ezen a ponton is tértem meg. Ez volt az, ahol a filozófiámat a valóság összetörte, és ahol szabad esésbe mentem át. És ebben a szabad esésben bizony az ember nyitottá válik egy magyarázatra. Viszont a magyarázat, amit ilyenkor adunk, az valódi kell, hogy legyen. Tehát nagyon kell rá figyelned, hogy ne elégedj meg egy felszínes hittel. Az illetőnek meg kell értenie, hogy valóságról beszélsz. Mert a modern ember egyre nyitottabb arra, hogy elfogadjon valamilyen filozófiát, mint valamilyen drogot, amit bevesz, hogy enyhítsen a lélek fájdalmán. Buddhista is lennék, ha segítene rajtam, vagy hindú, vagy bármi, ha kell, mormon is leszek, mint ahogy füves cigét szívok, és moziba is megyek, hogyha lelki fájdalmam van. Tehát ne engedd meg, hogy a te üzenetedet ugyanezen a szinten fogadja el, hanem meg kell értetned vele, hogy te a valóságról beszélsz, igazságról beszélsz, stabilitásról, végső, valós megoldásról. Az evangéliummal kapcsolatban értenie kell, hogy Isten nem egy konnotációs szó, amely meghatározhatatlan érzelmeket hordoz, de semmilyen valós tartalommal nem bír, hanem hogy itt egy személyről beszélsz, aki definiálható, meghatározható, aki ugyanolyan valós, mint az a fal, aminek neki támaszkodsz. Az evangélium egy történelmi esemény, amely egy valódi jogi problémára volt az egyetlen megoldás, hogy Jézus nem Isten teremtett lénye, hanem Isten maga, akinek a halála ilyen módon elég értékes ahhoz, hogy, hogy valódi váltsága lehessen az összes ember bűnének, és hogy az ő személyes döntése, a szabad akarata egy nagyon valós tényező abban, hogy mindez működjön az ő életében. Hogy neki magának rá kell bíznia magát, mint ahogy ráülve egy székre rábízod magad a székre, rá kell bíznia magát az evangéliumra. Biztosra kell, hogy menj, hogy érti, hogy valóságról beszélsz. Hogy egy katonai üzenetet hoztál, amit komolyan kell venni. De amely üzenetet, ha komolyan vesz, akkor teljes és ugyanilyen módon valódi és mély megoldást jelent az életére. Nem csak egyfajta érzelmi megszabadulást attól a feszültségtől, amiben élt. Jó, ez nagyon fontos. De ez a módszer, ez a 21. századi apologetika, ahol muszáj megértened az embert, muszáj tudnod, hogy ő hol van, vissza kell őt vezetned a valóságba, és ahol a valóság összetöri a világképét. Egy olyan szörnyű helyre viszed, ezt tudnod kell, ahol ha ő nem tér meg, akkor a veled való találkozás utáni állapota rosszabb lesz, mint az előtte való. Mert előtte még volt naív reménye, most már semmilyen nincs. Mindent elvettél tőle. Ha nem tudta elfogadni az evangéliumot, akkor a kétségbeesésben hagyod őt valójában. De ezt meg kell tennünk. Tehát hiszem, hogy meg kell tennünk. A szentimentalitásnak semmi helye nincs. Nem tehetsz gonoszabb dolgot egy emberrel, mint hogy meghagyod a becsapottságában. Miközben van valódi válasz és megoldás az életére. Akár késznek kell lenned szeretetből az ellenségévé válni, mint ahogy egy szülő ellenségévé válik a fiának és lányának, hogyha az önpusztító életbe kezd. Nem azért, mert érzelemgyenge és mert dühös lett és kiborult, hanem mert szereti, józan, higgadt nyugodtsággal, megértéssel, gyengétséggel, de az ellensége leszel, ha kell. Mert mind emögött nem a vallásunk van, hanem a valóság. Mindezt azért tesszük, mert meg vagyunk győződve róla, hogy tényleg lesz egy utolsó ítélet, hogy nagyon valóságosan, mind azzal, akik vagyunk, és amivel önmagunkat azonosítjuk, ott leszünk egy fehér trón mögött mi, de mások előtte lesznek. És a világ mindenség ura meg fogja ítélni az embereket bűn és igazság felől. És akinek a neve nem lesz beírva abba a könyvbe, ahova azoknak van a neve beírva, akik hittek Jézus Krisztusban, az örökre elkárhozik. Nem megszűnik létezni, hanem az örök tudat, annak az örök tudatában fog élni, hogy elrontotta, hogy mindent elrontott, hogy ostoba, nevetséges módon elrontotta. És hogy mindaz, amire vágyott, ami fontos volt neki, amire teremtve lett, az soha, soha, soha nem lesz a számára elérhető. Hanem helyette fájdalom, magány és igazából borzalom. És az őrület az lesz a pokolban igazából, hogy ott sem teremthet magának az ember egy saját univerzumot. Ott is Isten valóságában fog élni. De abban az örök tudatban, hogy nélkülöznie kell mindazt, amire teremtve lett. Úgyhogy ez nem játék. Azt hiszem, hogy az egyik legértékesebb dolog, amit emberként tehetünk, az az, hogy befektetünk így valakinek az életébe. És azt gondolom, hogy házaspároknak úgy kell megtervezniük az életüket, hogy jusson benne hely és idő másoknak. Hogy legyen helye annak, hogy szerethess valakit. Időt, fáradtságot, energiát befektetve. Szükség van rá. Nem elég az, hogy térjél meg, Isten szeret téged. Szavaid nem jelentenek semmit. A barátjává kell lenned, Istenné kell lenned a számára egy ideig, amíg meg nem találja Istent igazából, és te fölöslegessé válsz. Olyan vagy, mint egy házasság közvetítő, vagy mi az össz. Igaz? Hogy mondják ezt, ez a kerítő, ez az, király. Én csak egy hírvívő vagyok, de Isten nevében jövök, és nem félek átmenetileg támasszá, megoldássá, úgymond Istenné válni a számára. Ne értsd félre, de ő még nem hisz Istenben. Csak lát valakit, aki jobban tiszteli őt, mint bárki tisztelte őt életében, a szüleit és a nagyszüleit beleértve. Lát valakit, aki hétről hétre, látszólag minden érdek nélkül gyanakszik, keresi az érdeket, de érdek nélkül befektet az életébe, és zavarban van, nem érti, hogy miért találkozol vele újra, és várja, hogy mikor jön az apróbetűs rész, amikor majd kérsz valamit, és nem jön, és csak adsz, és adsz, és te vagy neki Isten. Úgy értem, téged lát egyedül abból, amiről beszélsz, és azt mondja, hogy összhang van. És ezt nem te teszed, tehát ne jössd félre, én egy önző disznó voltam világ életemben, egy nem is tudom, az. De amikor időt töltesz Istennel, akkor születik benned valami, ami kijön. Tehát nincs mese, ha te az ő nevében mész, akkor bizony viszed magaddal az ő jellemét, őt valóságosan, és ő megnyilvánul. És ezt emberek megtapasztalják. És csak tudnod kell, hogy nem egyedül mész. Emlékszem, minden beszélgetés előtt így imádkoztam, hogy Uram, légy velem, használj engem. Én csak itt vagyok a te nevedben. Úgy értem, én csak oda vonszolom magam, hogy neked lehetőséged legyen megnyilvánulni. Okay? És tudom, hogy zseniális dolgokat fogok mondani, de nem azért, mert bármi ilyesmi lenne a fejemben, hanem mert te fogsz engem használni. És figyelj, ez nem, tehát ebben semmi büszkeség nincs. Ez alázat. És ha te nem így mész, akkor büszke vagy. Akkor azt gondolod, hogy ez rólad szól, hogy te vagy itt valami főszereplő, vagy mi a szösz. Nem. Te csak vagy, aki vagy, Isten dicsőségéből, az ő lánya, az ő fia, és őt hordozod magadban. Te vagy egy cserépedény, aki kincset visz annak az embernek, és zseniális dolgokat fogsz mondani, ahol a zsenialitás azt jelenti, hogy egy természet feletti forrásból merítő, természet felett ilyen pontos információt és üzenetet fogsz átadni. Fogsz dolgokat mondani, amiket nem tudod, hogy miért mondasz. Azért mondod, mert Isten tette a szádba a szavakat. És az ember tökéletesen fogja őket érteni. És pont arra fog választ adni, amit hallania kellett. Így mész oda, és azt mondod, hogy kenj föl engem, ugye, légy jelen, has át engem, has át örömmel, szeretettel, biztonsággal, és így tovább, és így tovább. Okay. És megtörténik. Ha az elején vagy, és nem tudsz semmit, akkor Isten megteszi azzal a kevéssel, amit van. Ha már úgy érzed, hogy a végén vagy, és mindent tudsz, akkor abban a veszélyben vagy, hogy ne engedd Istent használni mindazt, amit van. De mindennek csak akkor van értelme, ha megengeded, hogy Isten használja mindazt, amit van. Úgyhogy a séferi apologetika az egyik legracionálisabb, legtisztább és élesebb módja annak, ahogy egy embert meg lehet közelíteni, mindezzel a bizonyíték mennyiséggel a hátad mögött, amiről beszéltünk, de ugyanakkor a legszeretőbb, a leggyengédebb és leginkább törődő hozzáállás is. Ez motiválja, és ezért válik olyan, olyan tudatossá, olyan precízzé, olyan vitathatatlanná. Jó, van-e kérdésetek, hozzászólásotok? Mert hogy vége a fél évnek, és majd, hogy nem átvettünk mindent, amit akartunk. Balázs. Igen. Tehát valószínűleg, tehát lehet, hogy ha egy tudós ról van szó, lehet, hogy a tudásának és az elhívásának a szintjén van a feszültségi pontja, de lehet, hogy nem. Tehát lehet, hogy a tudományának a szintjén verhetetlen, de az élete egy dráma, és esténként telesírja a párnáját, és ott van a feszültségi pont. Tudósként be tudja bizonyítani, úgy érzi, hogy gépek vagyunk, de amikor este hazamegy, akkor minden zsigerével érzi, hogy nem az. És ott van a feszültségi pont. Kérlek. Szerintem sehogy. ez egy másik pálya. Meg lehet próbálni, tehát nyilván, ha Isten úgy vezet, ott az idő, mert lehet ott egy órát is átsorogni. De a konfrontációs evangelizációnak egész más a célja. Egyetem, ez két külön pálya. A konfrontációs evangelizációnak az a lényege, hogy hallja valamikor a bánatos életébe az evangéliumot. Halálosan nem érdekel téged, hogy ez most gyors-e neki, vagy lassú, az a célod, hogy hallja az evangéliumot. És valószínűleg bizonyos értelemben ártasz is vele, ha a léleknyerés oldaláról nézed. De az nem léleknyerésről szól. A léleknyerés az az, amikor, és ez az, amit, tehát ez a séferi apologetika arra a helyzetre való, ahol van időd valakivel beszélni, ahol valószínűleg többször ismételten tudsz vele találkozni, ahol nem az a cél, hogy bármilyen üzenetet lenyomja a torkán, hanem az a cél, hogy megtaláld vele a közös hangot, és valódi mély megértést érhess el. De ennek feltétele, hogy legyen lehetőség befektetni. Az evangelizálás azok felé, az emberek felé szól, akik felé tudjuk, hogy nem lesz lehetőségünk befektetni. Akik egyszer elmennek előttünk az aluljáróban, vagy nem tudom, bárhol, és Jézus szeret téged, és annak ott van helye. Mert ott vannak azok a hülye, boldog arcú keresztények az aluljáróban mindig. Aztán, amikor ott fekszem a halálos ágyamon, és az unokám beszél hozzám, visszacsengenek azok a szavak, amiket azoktól a boldog arcú keresztényektől is hallottam. És valami, ami ott vetés volt, később öntözés, valahol az életének egy pontján aratássá áll össze. És annak az evangelizálásnak megvolt a szerepe. De azt hiszem, hogy nem feltétlenül cserélhető föl a kettőnek a idézőjelbe tett eszközrendszere. Szerintem butaság lehet valakit evangelizálni, amikor ott ülsz vele egy kávézóban. Akkor azt ostobaságnak tartom. És ugyanakkor lehet, hogy nem bölcs ott kezdeni, hogy amikor valaki megy el és mész utána a traktátussal, hogy azt mondod neki, hogy igen, ha A igaz, tudod, hogy A igaz és B hamis, akkor... Tehát, hogy csak egyszerűen nem elvéti a célját. Ugyanakkor, ha megfigyeled, a sketchboardok, meg ezek az üzenetek, azok már ebbe az irányba mennek. Azok sokszor ezt a feszültségi pontot célozzák meg. És egy viszonylag gyors, intenzív módon eljutatják a félkész-kész embereket arra a pontra, hogy szembesüljenek azzal, hogy fú, ez tényleg így van. Hű, és jön az evangélium rögtön a következő mondatban. Úgyhogy csak legyetek tisztában vele, hogy más a cél. Igen. Hát én úgy vagyok vele, hogy oké, a felvételjét meg is jött. Ha van egy halálos beteg a környezetedben, aki nem hívő, ateista, meddig terjed a felelősségem. Tehát én úgy vagyok vele, hogy ha valaki elutasító, és látszik, hogy kimegy a képből, ha bár elvileg leülhetne velem többször beszélgetni, de nem fog, akkor úgy átmegyek evangelizáló üzemmódba. Tehát úgy szeretnék elég biztos lenni benne, hogy legalább egyszer hallotta tőlem az evangéliumot. Nem jön mindig össze, de azért, mert itt sincs ez a kényszer, hogy aztán muszáj mondani, mert nem a törvény alatt élünk, hanem Isten személyes vezetése alatt. A készség ott van, mondanám, de hagyom, hogy Isten elcsendesítsen. De lehet, hogy, tehát, hogy ha az illetőhöz bejárásod van, hogyha elfogad téged, ha van lehetőséged, akkor befektethetsz. Tehát többnyire, amikor valaki halálos beteg, és ha csak nem az utolsó stádiumban van, akkor még vannak hetei, hónapjai, amik adnak lehetőséget a befektetésre. Kórházszolgálatnak ezért van nagy jelentősége visszatérni, újra meg újra visszamenni. Igen, tehát hogyha ha te proféta vagy a saját hazádban, akkor valószínűleg nem nagyon hallgatnak rád. Lehet, hogy egyébként ez mindig működik. Tehát például ennek a séferi apologetikának az egyik legjobban működő módszere az volt, amikor a környezetemben lévő többnyire olyan emberek, akik úgy tértek meg, hogy itt találkoztam velük, elkezdték a saját ismerőseiket bemutatni nekem. Tehát, hogy nem ők győzték meg őket, hanem oda vitték egy harmadik személyhez. És ez lehetsz te. Tehát például a te barátod barátjának lehetsz te a harmadik személy. És már hiteles vagy. Egy új ember, egy új kapcsolat, és bizony megtaníthatod a környezetedben lévő embereket arra, hogy nyitott vagy rá, hogy találkozz valakivel. Úgyhogy azt mondhatod, hogy figyelj, ha valakinek beszéltél az evangéliumról, és rázós, csak egyszerűen mesélj neki rólam, építs föl engem, és aztán fussunk össze, dumáljunk egyszer hármasba, és ha lesz lehetőségem rá, akkor én befektetek az életébe. És ez a legintenz, tehát amit nőtt a gyülekezet, az többnyire ilyen kapcsolatokkal növi, és most nem a gyülekezet növekedése a lényeg, hanem az, hogy ez valóban elvezet embereket egy új felismerésre, és egy valóban átalakult élethez. Én nagyon nagy híve vagyok a léleknyerésnek. Úgyhogy én úgy keresném a lehetőséget. Tehát hogy az őrület az, és tudom, tehát hogy csak az üzenet másik oldala az, hogy emberek elkárhoznak. Értem, ez egy őrület. Tehát valaki ott van a halál torkában, és az utolsó pillanatig ellenáll. Nem törik meg, nem kap segítség után. Én azt hiszem, hogy Isten mindent elkövet, minden emberért. És ez a, nem is tudom, ez az istentelenség rejtélye. Azt hiszem, 10-valahány rejtély van a Bibliában. Ez egyik. Hogy lehet az, hogy egy ember, aki az örökké valóságra lett teremtve, és mindössze fel kéne ismernie egy egyszerű tényt, és ezzel, ennek az egyszerű ténynek a felismerésével és elfogadásával örökké élhetne, mindennek örökösévé válhatna, elkárhozik. Egyfajta büszke önigazságban. Tehát, hogy ez egy rejtély, és nem is akarom megmagyarázni, de akarom mondani neked, hogy nem menthetsz meg mindenkit. Egyszerűen. És a másik, hogy senkit nem menthetsz meg. Tehát ezt Isten csinálja. Te ott vagy, és az ő szelleme munkálkodik. És hogyha nem az ő szelleme munkálkodik, akkor nem történik semmi, csak két ember okoskodik. Ez, amiről beszéltem, hogy úgy mész oda, hogy a te nevedben megyek, azaz én csak egy eszköz leszek itt. És amikor nem úgy megyek, akkor tényleg csak okoskodok. És persze jól hangzik, amit mondok, mert emlékszem a szavakra, amiket mondani kell, de körülbelül annyi élet van benne, mint nem is tudom, mint mackósádban a brummogás, igen. Utolsó kérdés. Akkor zárjuk egy imával, és nagyon köszönöm nektek a fél évet. Hősök vagytok, ti, akik kitartottatok, többiek meg elkárhoznak. Viccelek. Dolgozat jövő héten, véres lesz és kemény, mint mindig. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy tégy minket léleknyerőkké, olyan emberekké, akik veszik maguknak a fáradtságot és az időt, hogy megálljanak egy másik ember mellett, és megértsék, hogy befektessünk, hogy csak egyszerűen a rendelkezésedre álljunk, ahogyan azt te akarod. És ments meg az embereket, ments meg sokakat. Használj minket, vagy bárki mást. Csak vidd véghez a tervedet, ahogyan azt te eltervezted. És ha valaki hallgatja esetleg ezt a felvételt úgy, hogy ő maga még nem fogadta el Jézus Krisztus, mint a megváltóját, akkor lehet, hogy ez a te napod, ez a legjobb pillanat arra, hogy elfogadd őt. Ő egy ajándék. Nem kér semmit, hanem mindent ad. És neked csak annyit kell tenned, hogy az ajándékot elfogadod. Elfogadod Jézus Krisztust, mint a helyettesítő áldozatot, mint azt, aki helyetted halt meg, úgyhogy neked soha többet ne kelljen meghalnod. Mondd, hogy elfogadlak Jézus, mint a személyes megváltómat. tudom, hogy te vagy Isten, meghaltál a bűneimért, és ha hiszek benned, akkor örök életem van. Hiszek benned. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm a csokit, és Isten áldjon benneteket. Jövő héten finálé.